Üdvözlöm a hallgatókat, Kántor Viola vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Egyre kiszámíthatatlanabb az iráni-amerikai konfliktus kimenetele. Exterde Tibor az Inforádió Aréna című műsorában kérdezte Pletcher Tamást, az OTP alapkezelő senior portfólió menedzserét.
Egyáltalán nincs könnyű dolgunk rövid távon. Valóban az, hogy Donald Trump éppen mit nyilatkozik, vagy azt, hogy éppen az iráni helyzet, az iráni oldal politikája hogyan változik napról napra, ez meghatározza a kőolajpiacnak az irányát. Én azt látom, hogy az első támok egyébként egy csapdahelyzetbe került. Trump gyakorlatilag csapdahelyzetbe vezette az Egyesült Államokat a Közel-Keleten. Ebből ugyanis két lehetőség van most, amit ugye Trump próbál, vagy tehet, vagy az, hogy megpróbál teljes mértékben visszakozni, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen az Irán befolyása nő a Hormuzi szoros, illetve a Perzsa öböl, vagy Arab öböl kőolaj kitermelése felett. Ez lehetővé tenni azt, hogy a kőolaj ismét elinduljon a világpiacra, és lejjebb kerüljenek az árak, vagy a másik lehetőség, hogy továbbra is beleáll a háborúba, ez viszont rövid távon a kőolajpiac feszességét okozza, tehát magasabb kőolajárakat hozhat, ami adott esetben ugye recesszióhoz vezethet, különösen a novemberi időközi választás előtt, hát ez nem biztos egy jó stratégia az amerikai elnök részéről.
Hogyha azt választaná, hogy teljes egészében visszahelyezi Irán befolyása alá a Hormuzi szorost, akkor az egy kiszámítható piaci pályát jelentene, magyarán az iráni rezsim megbízható annyira, hogy mindig engedje, hogy menjen az olaj?
Hát ugye a kiszivárgott MOU, az úgynevezett Memorandum of Understanding, magyarul szándéknyilatkozata alapján, amit még ilyen júniusban kötöttek, abban az volt az amerikai szándék, hogy valóban Irán kezébe adná az arab öbölből származó kőolaj exportjának a kontrollját, mégpedig olyan módon, hogy az iráni rezsim Ománnal közösen valami fajta díjat szedne az átmenő hajók után. Ez azt jelenti az én olvasatomban, hogy Irán érdekelt lenne abba, hogy a forgalom újrainduljon, hiszen lényegében az ő bevétele növekedne azáltal, hogyha a hajóforgalom újraindulna ebből a térségből. Tehát bizonyos értelemben a rend helyreállna, csak egy más egyensúly alakulna ki. Lényegében Irán kontrollja lenne a Hormuzi szoros, illetve az arab öböl kőolajtermelése és egyéb termékei felett.
Úgy kéne számolni, megint csak leegyszerűsítve, hogy lenne egyfajta tranzitdíj a világ olajforgalmán, ami Irán zsebét gazdagítaná, de ezzel fixen lehetne számolni.
Igen, egyébként ez nem egy példa nélküli dolog. Ugye a Boszporuszon is például az áthajózásért a törökök különböző díjakat szednek. Ez mondjuk ilyen révkalauz szolgáltatásban van ugye becsomagolva, de egyébként hasonlót láttunk például a dán szorosoknál is. Tehát nem teljesen példanélküli lenne ez a megoldás, de a korábbi egyensúlyhoz képest, amikor ugye nem volt ilyen jellegű forgalmi díj, ez mindenképpen egyfajta visszalépés lenne a világkereskedelembe, és hát nyilván Irán kezében adná a döntést, hogy ki az, aki ki, illetve behajózhat ebbe a régióba, ki milyen terméket vihet ki, milyen mértékben változhat például az arab öböl kőolaj vagy kőolajtermék kínálata a világpiacon.
Pletcher Tamást, az OTP alapkezelő senior portfólió menedzserét hallották. A béketárgyalások és az új amerikai szankciós törvény is szóba kerülhetett Volodymyr Zelenszky, ukrán és Donald Trump amerikai elnök keddi washingtoni tárgyalásán, mondta az Inforádió Geotrendek című műsorában Benda Zsebszky Anton, az Economus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Részletek Varga Mónikától.
Kedden egy órán keresztül tárgyalta a Lindsey Graham közelmúltban elhunyt republikánus szenátor gyászszertartására Washingtonba érkező ukrán elnök amerikai kollégájával. Volodymyr Zelenszky az egyeztetés után azt közölte, Donald Trump beleegyezett abba, hogy gyártási engedélyt adjon Ukrajnának a Patriot légvédelmi rakétákra. A Fehérház pedig csak annyit reagált, pozitív és produktív tárgyalást folytattak a felek.
Biztos, hogy egy órán keresztül nem csak a Patriot licenszekről volt szó, sok minden más, valószínűleg a tárgyalások voltak a másik ilyen forró téma.
Benda Zsebszky Anton szerint Trump és Zelenszky a béketárgyalásokról is szót ejthetett. Az Economus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója az Inforádió Geotrendek című műsorában azt mondta, az amerikai elnök külön megbízottjai Jared Kushner és Steve Witkoff várhatóan jövő héten Kijevbe utaznak, és a háború lezárásáról tárgyalhatnak. A szakértő szerint emellett az új amerikai szankciós törvény is téma volt Zelenszkij és Trump tárgyalásán. A szenátus ugyanis elfogadta azt a javaslatot, ami szerint az Egyesült Államok 100%-os büntetővámot vethet ki azokra az országokra, akik Oroszországgal kereskednek.
Képviselők háza most nem ülésezik szeptemberig, de hát ott is jóvá kell hagyni. Ugye már jelezték, hogy a támogatás meg lesz hozzá, Trump is jelezte, hogy alá fogja írni. Az biztos, hogy ez elvághatja azt a kereskedelmet, amit mondjuk India vagy Kína folytat Oroszországgal, mert a kínai cégek vagy az indiai cégek beárazzák majd ezeket a kockázatokat, és azt mondják, hogy hát nem éri meg. Számukra sokkal fontosabb a nyugati piac, az amerikai vagy az európai piac, mint az orosz piac.
A műsorban szó esett az ukrán kormány átalakításról is. 3 hete Volodymyr Zelenszkij kezdeményezésére leváltották a teljes kormányt. Távoznia kellett a védelmi miniszternek, a mélységi dróntámadásokkal nagy sikereket elérő Mihajlo Fedorovnak is, ami országszerte tiltakozásokat szült. A demonstrációk nyomására az elnök részben engedett a követeléseknek. Fedorovot azonban nem helyezte vissza korábbi posztjára, inkább több más kormányzati pozíciót ajánlott neki. A korábbi tárcavezető ugyanakkor egyiket sem fogadta el. Bendazsevszkij Anton szerint elképzelhető, hogy politikai szándékai miatt. Fedorov ugyanis a legutolsó mérések szerint már a második legnépszerűbb ukrán politikus, többen támogatják, mint Volodymyr Zelenszkijt. Így egyre szaporodnak azok a szereplők, akik egy elnökválasztáson kihívói lehetnének a jelenlegi államfőnek. Köztük van Valerij Zaluzsnyi, a hadsereg korábbi főparancsnoka is, hangsúlyozza az Ökonomus igazgatója.
Külön-külön is veszélyesek Zelenszkijre nézve. Na de mi van akkor, hogyha egy esetleges választásoknál például Zaluzsnyi és Fedorov összefog, és mondjuk csak az egyik indul el, de a másik viszont arra buzdítja a támogatóit, hogy támogassa a másik felet, és valamiféle tandemben az egyik elnök, a másik miniszterelnök pozícióban gondolkodik, ez már egy valós politikai veszély Zelenszkijre nézve.
Bendazsevszkij Anton kiemelte, az ukrán közbeszédben az elmúlt hónapokban ismét központi szerepet kapott a hadi állapot miatt eddig elhalasztott elnökválasztás. A szakértő szerint elképzelhető, hogy Zelenszkij a kormányalakítással erre készült, most azonban támogatottsága visszaesése miatt biztosan elhalasztja ezeket a terveket. Hozzátette, az ukrán elnök potenciális kihívói korábban a szövetségesei voltak, és azáltal lettek riválisai, hogy politikai ambícióikat és népszerűségüket látva Zelenszkij menesztette őket. Varga Mónika, Inforádió, 88,1.
A közel-keleti térség számára kiemelten fontos lehet, hogy Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök titokban az Egyesült Államokba utazott, hogy találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel. Exterde Tibor kérdezte Szalai Mátét, a Klingendél Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem kutatóját.
Szerintem alapvetően a jelenlegi feszültségekből adódó biztonsági újrások okozták ezt a titkózást, hiszen azért mégiscsak van egy folyamatos konfliktus Iránnal. Irán többször jelezte azt, hogy bosszút akar állni az ő vezetőinek meggyilkolásáért Izraelen és az Egyesült Államokon is.
Az világos ebben a pillanatban, hogy az Egyesült Államok és Izrael álláspontja között mi a különbség Irán ügyében?
Látható a különbség, igen. Azt látjuk, hogy az izraeli vezető szeretné eszkalálni a konfliktus Iránnal szemben, sőt, újra is akarja indítani azt az nagyon intenzív kampányt, ami február 28-án indult, és egészen áprilisáig tartott ki. Ezzel szemben az amerikai vezetés inkább igyekszik keresni egy olyan megoldást, amivel deeszkalálni tudja a konfliktust, és akár egy tárgyalás morsos módon rendelni a helyzetet. Ez a különbség, ez következik egyrészt két országnak a vezetésének az érdekfelfogásából, közel-keleti stratégiájából, de következik egyébként a két vezetőnek a belpolitikai érdekeiből is. Amerikában és Izraelben is választások lesznek. Az izraeli kormányfő számára a háború újraindulása az pozitív lenne, belpolitikailag tudna politikai tőkét kovácsolni belőle. Ezzel szemben az amerikai vezetésnek inkább problémás lenne ez, hiszen ők többet tudnak veszíteni az időközi választásokon az országon belül.
Az világos most, hogy mi érdekli inkább az Egyesült Államokat, Izrael, az öbölállamok, vagy hogy menjen a forgalom a hormuzi szoroson?
Szerintem ez utóbbi a legfontosabb, tehát a hormuzi szorosnak a kérdése, hiszen ez az, ami a legnagyobb hatással van a világpiacokra, ez a legnagyobb hatása az amerikai gazdaságra is, tehát az amerikai fogyasztói árakra. Ezen túl, ahogy ön is említette, mindezek a témák is meghatározóak lehetnek, tehát annak ellenére, hogy most úgy tűnik egyébként, hogy Trump elnök és Netanyahu miniszterelnök között a személyes viszony az nem olyan erős, mint korábban volt. Ennek ellenére az amerikai vezetés számára Izrael biztonsága az egy regionális prioritás. Harmadrészt azért az elmúlt elmúlt hónapokban láthattuk, érezhettük azt, hogy az öböl országok, elsősorban Szaúd-Arábia nagyon fájlalja azt, ahogy az Egyesült Államok föllép ebben a konfliktusban, és nem nagyon érdekli Washingtont az öböl országnak a biztonsága, és nem is beszéli meg velük, hogy hoznak döntéseket. Szerintem az amerikai vezetés ezt is érzékelte, és most már láttunk rá jeleket, hogy próbálják ezt kezelni. Bár egyébként az elmúlt napokban szintén sikerült bevinni egy ütést Szaúd-Arábiának azzal, hogy egyrészt megkötötték a régóta várt szaúdi-amerikai nukleáris megállapodást, ami nagyon jó pont volt nyilván, a szaúdiak ezt nagyon szerették, viszont ezt követően az amerikai vezetés bejelentette, hogy ahhoz, hogy az életbe is lépjen, ahhoz Szaúd-Arábiának normalizálnia kell a kapcsolatait Izraellel, amit nyilván a szaúdi vezetés nem akar megtenni.
Közben Pakisztán, amelyik igyekszik közvetítő szerepet játszani Washington és Teherán között, engedte kiszivárogni, hogy lehet, hogy egy korlátozott amerikai szárazföldi művelet indulna Irán ellen. Ezt elképzelhetőnek tartja, sok-sok halottal járna.
Elképzelhető, tehát én azt látom, hogy három út van most az amerikaiak előtt. Az egyik az, hogy valami tárgyásos úton próbálnak megoldást találni Iránnal, a másik lehetséges mód vagy stratégia az, hogy folytatják ezt a légi kampányt, amit az elmúlt hetekben is folytattak, a harmadik pedig ez a korlátozott szárazföldi offenzíva. Jelenleg az elsőt favorizálja az amerikai kormányzat, tehát utat engednek a diplomáciai megoldások felé, de hát már ez többször kudarcba fulladt, és a légi kampány sem hozott eredményeket. Tehát azt gondolom, hogy ez a harmadik megoldás, tehát a szárazföldi offenzívának a lehetősége az nőtt az elmúlt hetekben. Annak ellenére, hogy ahogy ön is említette, ugye rengeteg ember halálával járna, és nagyon nehezen lehet látni, hogy ha sikerül is elfoglalni területeket Irántól, akkor ezt hogyan tudja az amerikai hadsereg fenntartani a megszállást. Tehát ez nagyon sok kérdést vetne föl, amikre szerintem az amerikaiaknak még nincs válaszuk.
Szalai Mátét, a Klingendér Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem kutatóját hallották. A részleges embargó ellenére továbbra is Európa az izraeli fegyverek első számú vásárlója. Az izraeli fegyverexport világszerte újabb történelmi rekordot döntött, és 5 év alatt megduplázta értékét, amely így tavaly már elérte a 19,2 milliárd dollárt. Várkonyi Gyula kérdezte Nagy Dávidot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét.
Az európai védelmi export az már most sokadik éve rekordokat dönt, és sokadik éve, pontosabban a 2022-es, nyilvánvalóan az orosz-ukrán háborúnak a megindítása után Európa vált az első számú felvásárlójává az izraeli fegyvereknek. Mindeközben ugye kitört egy háború Izraelben is, pontosabban Gázában is, több frontra is átterjedt, ami miatt az európai országok elkezdtek korlátozásokat bevezetni ezekkel az izraeli eszközökkel szemben. Nem mindenki. Vannak itt a nagyon szigorúak, akik teljes embargót hirdettek mind exportra és importra. Ide tartozik például Spanyolország vagy Szlovénia is. Ők már a meglévő vagy már a csőben lévő szerződéseket is, amint lehetett, fölmondták, és azokat sem hagyták, hogy teljesüljenek. Ezzel szemben vannak, akik inkább óvatosan korlátoznak egy-egy termékkategóriát, vagy csak néhány eszközre, ilyenek például a franciák, Hollandia, Belgium, az Egyesült Királyság, és közben vannak azok az államok, akik nem igazán korlátozzák a fegyvervásárlásokat Izraelből, hanem hogyha arról van szó, és a legfejlettebb eszközöket keresik egy-egy területre, akkor előszeretettel vásárolnak izraeli eszközt. Ilyen például Németország, amely egy óriási nagy szerződésnek a keretében modernizálja a légvédelmi képességeit izraeli eszközökkel, az RU-3-as légvédelmi eszközzel, vagy például Görögország, aki a tavaly évben szintén megállapodott Izraellel, és izraeli technológiával, izraeli légvédelmi eszközökkel, rakétákkal fogja modernizálni a görög légvédelmet, és így jön ki az izraeli rekordexport bevétel a fegyverekből. Nyilván Európa a legnagyobb, de nem csak az egyetlen piac, ugye adnak el a világ minden részére Izraelből, és emiatt van az, hogy már most sokadik éve, de rekordokat dönt ez a fajta fegyverkivitel. Ugye számszerűsítve ez 19,2 milliárd dollár, ha 5 éves távlatban nézzük, több mint dupla annyi, mint ami mondjuk 2020-ban volt.
Melyek azok az országok, azok a területek, ahol a legnépszerűbbek Európán kívül az izraeli fegyverek, és mely fegyverrendszereket vásárolják leginkább?
Európán kívül a Csendes-óceáni térség, ami még kiemelhető, ezután a közel-keleti észak-afrikai térség, megemlíthető még akár az amerikai kontinens, de elsősorban ugye Európán kívül ez a ez a csendes óceáni térség volt a tavalyi évben, ami kiemelkedett. Ennek az egyik oka az, hogy változott az izraeli szabályozás, és az izraeli védelmi minisztérium lazította az export szabályokon, ezáltal is próbálja segíteni a hazai szereplőket, a hazai védelmi ipart ahhoz, hogy hozzáférjenek újabb és újabb piacokhoz, és a egyébként meglévő és növekvő keresletet ki tudják szolgálni. Ha a termékkategóriákat nézzük, akkor ahogy mondtam az európai példánál is, elsősorban a légvédelmi eszközökre, légvédelmi rakétákra és különböző ilyen rakétavédelmi eszközökre a legnagyobb a kereset, ez adta a teljes izraeli exportnak a harmadát. Ezt nyilván a mostani, az elmúlt évek harctéri tapasztalataiból nem is kell nagyon túlmagyarázni. Nem csak Európában, a világ minden részén felértékelődött a légvédelemnek a szerepe, a rakétákkal, drónokkal szemben és hasonló eszközökkel szemben, Ukrajnától egészen a közel-keletig, az öbölmenti államokig, Szaúd-Arábiáig, Katarig. Azt látjuk, hogy ilyen eszközökre mindenhol szükség van. Az ilyen fenyegetések elleni hatékony védelemre minden államnak fokozottabban kell figyelnie.
Miközben például az orosz-ukrán konfliktus, vagy akár az iráni problémák miatt, akár az Egyesült Államoknak, akár Európának már gondot okoz a fegyverellátás, a saját hazai fegyvergyártás volumenének fenntartása, Izrael is harcban áll, folyamatosan akciókat hajt végre, mégis növelni tudja az exportot. Ennek mi lehet a hátterében?
Így van, ugye Izrael történelmének leghosszabb háborúját vívja, hogyha azt nézzük, hogy 2023. október 7-e óta, nem is csak ugye egy fronton Gázában, hanem azóta ez a háború ez több frontra kiterjedt, és azóta is folyamatos, tehát történetének leghosszabb háborúit vívja, ennek ellenére is tudott nem csak exportra termelni, de nyilván a hazai keresetet is el tudta látni. Ennek az egyik oka, hogy van egy kiterjedt és jól szervezett védelmipari komplexum Izraelben, ami a high-tech fegyverektől kezdve a egyszerűbb, de mégis nagyon szükséges eszközökig minden termék kategóriában tud gyártani. Másrészt az, hogy 2023 után ezek a fegyvergyártó cégek óriási nagy létszámbővítésbe kezdtek, elkezdték toborozni az embereket, elkezdték építeni a gyártókapacitást, hogy ki tudják szolgálni mind a hazai, mind a nemzetközi megugró keresletet. Másrészt, amit már itt részlegesen említettem is, hogy a politika részéről, a Védelmi Minisztérium részéről, a Külügyminisztérium részéről is, gazdasági minisztérium részéről is megjelentek azok a fajta ösztönzők és azok a fajta politikák, amik segítik a hazai védelmi ipart abban, hogy kapacitást tudjanak növelni, hogy még több termékkategóriát tudjanak gyártani, és ki tudják szolgálni a hazai igényeket és a növekvő nemzetközi igényeket is. Ugye nagyon fontos elem még Izrael kapcsán, mellett nem mehetünk el, az az amerikai-izraeli viszony. Ugye ennek egy nagyon fontos eleme, ennek a partneri viszonynak a védelmi támogatás is. Ugye az Egyesült Államok egyrészt egy szerződés szerinti rendszeres támogatást nyújt Izrael számára, másrészt eseti alapon, de azért szintén nagyon nagy mennyiségben nyújt még támogatást. Ez nem csak pénzügyi, hanem akár fegyvereket szállítanak át, lőszert nagy mennyiségben. Ezt láthattuk az elmúlt hónapok során is. Ugye Izraelben is megjelent az a fajta szándék, hogy erről a fajta amerikai támogatási rendszerről vagy támogatásról le kellene válni, és sokkal inkább önállóvá válni minden tekintetben, tehát hogy minden termékkategóriát, a nagyon fejlett high-tech drónelhárító képességtől kezdve a legegyszerűbb lőszerekig tudjanak otthon gyártani, és ne legyen egyfajta ilyen aláfölé rendeltsége miatt köztük is az Egyesült Államok között.
Nagy Dávidot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét hallották. Ukrajna az oroszok számára újabb fájó pontot szemelt ki, hogy ezzel éreztesse a háború hatásait, lecsapott az ország legnagyobb online csomagküldő hálózatára. Szvetnik Endre mondja el a részleteket.
Kijev új célpontja az orosz gazdaság és érvelése szerint a háborús gazdaság ellen egy olyan szereplő, amely kapcsolódik az egyszerű fogyasztókhoz és az állami adóbevételekhez. Ez a Wildberries online áruház, az orosz államkassa egyik legnagyobb adóforrása, egyben a gazdaság egyik stratégiai pillére. A céget Tatjana Kim egykori angol tanárnő hozta létre. Szülési szabadsága idején elkezdett kereskedni európai katalógusokból rendelt ruhákkal. Az üzlet nagyon beindult, és a 2010-es évek végére a Wildberries napi több millió rendeléssel Oroszország és a volt szovjet régió legnagyobb online piac terévé változott. Szokás az orosz Amazonnak is nevezni, de az amerikai céggel szemben itt egy több független kereskedő által használt online piac térről van szó, amelyet raktárak, logisztikai központok és kiszállítók széles hálózata támogat. A csapásokat ezért azok a kiskereskedők is megérzik, akik eme platformon keresztül biztosítják a megélhetésüket. Egy fogyatékos gyerek anyja vagyok, egyedül építettem fel a vállalkozásomat. 1 millió rubel a veszteségem, miközben már így is mindenfelől átvágnak. Panaszolta, káromkodásokkal tarkított bejegyzésében egy nő, a több ezer károsult kisvállalkozó egyike. Az ukrán drónok a múlt héten 5 Wildberries raktárat találtak el, és ezzel megzavarták a cég logisztikai kapacitásainak közel 10%-át. A Kotovszk város raktárát ért csapásban 7 dolgozó meghalt, többen megsebesültek, és 1 milliárd dollárnak megfelelő kár keletkezett. A civil infrastruktúra támadását a nemzetközi jog tiltja, de miközben az orosz hatóságok terrornak nevezik a történteket, magukba kellene tekinteniük az ukrán civilek elleni halálos támadásaik miatt. Zelenszkij ukrán elnök politikushoz méltóan megtalálta az érvelést, amivel legitim célpontként állíthatja be az online áruházakat. Az ukrán oldal állítása szerint ugyanis a Wildberries raktárakban kettős felhasználású technológiát, tehát a harci drónok összeállításához is alkalmas komponenseket, továbbá testpáncélokat, rádióadóvevőket, üvegszálas alkatrészeket tárolnak. Emellett a logisztikai hálózat úgymond támogatja az orosz katonai ipari ellátóláncot. A raktárak katonai célponttá nyilvánításával Kijev lesöpörheti magáról a polgári személyek megölése miatti vádakat. A nemzetközi jog szerint a katonai műveletekhez lényegi hozzájárulást adó létesítmények jogos célponttá válhatnak, bár ilyenkor is a lehetséges legjobb módon el kell kerülni a polgári veszteségeket. Érdekes és eddig példátlan módon közel 2 hete Zelenszkij ukrán elnök ismert el hasonlót, amikor közölte, felelősségre vonják azokat, akik egy Kijevhez közeli település polgári otthonai közelében tároltak fegyvert és lőszert. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Új rekordot döntött a Qantas Ausztrál légitársaság repülőgépe, amely 24 óra 24 perc alatt jutott el leszállás nélkül Melbourneből Toulouse városába. Varga G. Gábor, az Egekura blog alapítója az Inforádiónak elmondta, jövőre már rendszeres járatokat is fog indítani a társaság London és Sydney között. A riporter Barkóczi Bence.
Előjáróban nagyon fontos tudni azt, hogy ez nem egy kereskedelmi járat volt egyelőre, hanem a Qantas légitársaság és az Airbus közösen fejleszt egy olyan repülőgépet, amivel az Ausztrália és Európa közötti utakat leszállás nélkül meg lehet tenni. Ennek az A350-1000-es Ultra Long Range, tehát ULR típusú repülőgépnek az első olyan útja volt, ami Európa és Ausztrália között zajlott, és hát ugye ezt az Ausztrália légitársaság ezt a repülőgépet azért rendelte meg az Airbus repülőgépgyártótól, hogy menetrend szerinti járatokat tudjon ilyen paraméterekkel közlekedtetni. Eddig, aki Ausztrália és Európa között utazott, az vagy az Öböl térségében, vagy pedig Szingapúr, Hongkong, tehát valamelyik ilyen dél-kelet-ázsiai helyen le kellett, hogy szálljon. Ez a repülőnek az első olyan útja volt, ami közvetlenül teljesítette ezt az útvonalat, de a jövő év folyamán ezek a kereskedelmi járatok be fognak indulni. Hogy hogyan válik elérhetővé ez a repülési hosszúság, ezt ugye alapvetően két dolog párhuzamos kialakításával lehet megcsinálni. Az egyik, hogy amennyit csak lehet, csökkentenek a repülőgépnek a tömegén. Nyilván ebben nagyon fontos szerepet játszik az is, hogy kevesebb utas fér erre a repülőgépre. A másik pedig az, hogy úgymond az utasok kilogramjai helyett üzemanyagot tankolnak a repülőgépbe többet.
Hogy lehet ezt az utasoknak kibírni? Milyen kényelmi feltételeket lehet biztosítani az utasok számára, hogy kibírható legyen az utazás?
Amiatt, hogy kompozitból van a repülőgép, amiatt lényegesen nagyobb páratartalmat lehet tartani a fedélzeten, mint a korábbi generációs, mondjuk az alumíniumból épült repülőgépeken. Maga a levegő páratartalma az nagy mértékben hozzájárul az utasoknak a komfortjához egy hosszú út alatt. Ez a repülőgép egy másfajta kabinberendezést kap, mint egy normál hosszú távú repülőút, tehát ezen sokkal több a business osztályú ülés, és alapvetően premium economy székek vannak rajta, tehát lényegesen kevesebb utas tud elszállítani ezen a viszonylaton leszállás nélkül, mint mondjuk, hogyha egy átlag 10-12 órás repülőútra gondolnánk.
Jövőre indulnak majd rendszeres repülőjáratok. Ha jól tudom, akkor októbertől majd Sydney és London között. Ez azt jelenti, hogy az utasoknak van igényük egy ilyen 24 órás repülőútra, ahelyett, hogy mondjuk akár egyszer átszállnának és várnának néhány órát?
A Qantas, az Ausztrál Nemzeti Légitársaság felmérte az utasok igényeit, és azt lehet látni, hogy igen, van igény arra, hogy Londonból közvetlenül Ausztráliába, Sydneybe vagy Melbournebe közlekedjenek az utasok, mert azért alapvetően az a két órás átszállás, amit mondjuk egy ilyen ma ismert ausztráliai járatnál teljesítünk utasként, az valójában oké, hogy csak két óra, de azért 12 óra repülés után leszállni a repülőgépről, két óráig ott várakozni a terminálban, átesni az újbóli ellenőrzésen, majd visszaülni a repülőgépre és még 8-10 órát repülni, az nem a legkellemesebb, különösen akkor, hogyha az ember turista osztályon utazik, de ez még a prémium utasoknak is egy igénybevevő dolog. Ennél sokkal jobb az, hogyha valaki felszáll a repülőgépre és egyben lenyomja az egész utat.
Varga G. Gábort, az Egek Ura blog alapítóját hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A műsorvezető Kántor Viola volt. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!